Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves testvéremet. Gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni arról a kérdésről, hogy ahogy megfigyellek benneteket és az életeteket, látom, hogy az egyik legnagyobb probléma köztetek az egymással való kapcsolatban megfigyelhető, amikor nem értitek meg egymást, vitatkoztok, veszegettek, elveszitek egymás játékát, megsértődtök, és vajon hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni. Erre szeretnék nektek egy-két gondolatot elmondani, ahogy megfigyeltem azt, amikor például egyik gyermek a másikat meginti, rendszeresen, idegesen és türelmetlenül, akkor ezáltal sikerül őt meggyőzni. Szerinted a rosszról, amit elkövetett? Hogyha elmondja a másiknak a rosszat?
Igen.
Ó, nagyon sikeres vagy akkor te ebben. Én nekem van más tapasztalatom is, hogy nem mindig sikerül, hogyha idegesen próbálunk a másiknak válaszolni, sőt, és akkor mit csináltok például, amikor látod, hogy valakit igazságtalanul bántanak, téged nem bántanak, te mit csinálsz? Ha valakit igazságtalanul bántanak. Nem kis kérdés, ugye? Mert hogyha beleavatkozunk abba a dologba, akkor nagyon könnyen, igen, téged fognak bántani. Pedig mégis azt tanítja a Biblia, hogy ha valakit igazságtalanul bántanak, álljunk ki mellette. Álljunk ki érte. Nem könnyű dolog, mert ez bizony néha szenvedéssel jár. Például emlékszem rá, ez az ígére nagyon mélyen hatott rám, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemre. Egymásért kiállni nem kis dolog. De olyat is láttam, például az egyik családban voltunk, és az anyuka mesélte el, hogy van egy kis fiú, meg egy lány testvér. És a fiú kisebb, a lány nagyobb. És amikor valamit, amit nem szabad megtenniük, a kisfiú mindig megteszi, de amikor jön az anyu és mondja, hogy hogy tettétek ezt meg, melyik ötök volt, az akkor azt mondja a kisfiú, hogy a lány volt. Most nem akarok neveket mondani. Szegény kislány mindig megkapta a büntetést. Pedig ő igazságtalanul szenvedett, mert nem ő volt. Hiába mondta, hogy nem ő volt, mégis a kisebbnek hittek. Erre képzeljétek el, mit csinált ez a kislány, mesélte el az anyuka megdöbbenve, hogy vette a mobiltelefonját, tudjátok, ezekkel lehet fotózni az újabb mobiltelefonokkal, és akkor, amikor a gyerek csinálta a csíntevést, lefotózta. És akkor jött az anyuka be, és mit látott, megint meg akarta szídni a kislányt, és fenekelni, vagy hát megszídni, és akkor mondhatta, de anyu, nézd meg, itt a fotó, és nézd meg a dátumot, és most csinálta, 3 másodperccel ezelőtt. Szóval a mai technikai eszközök néha segítenek a konfliktus rendezésben, úgy tűnik. Hát, de nem így kellene ezt csinálni, mert tényleg bölcsen kellene ezeket kezelni. De gyerekek, ha nem célra vezető az, hogyha indulatra indulattal válaszolunk, akkor vajon hogyan tudunk szeretettel inteni, megfedni a másikat, és elmondani, hogy miben hibázott. Emlékszem rá, egy kisfiú jött egyszer hozzám, aki tudta volna, hogy mit kell csinálnia, de nem tudta megcsinálni, mert azt mondta, hogy egyszerűen képtelen vagyok rá. És akkor azt mondtam neki, megértelek, tényleg így vagyunk sokszor, hogy nem tudjuk megtenni azt a jót, amit szeretnénk, de van egy megoldás. Azt mondja, jaj, mondjam meg, olyan kíváncsi rá, hogy mi a megoldás. Azt mondta, menjünk Jézushoz, és imádkozzunk vele, érte, hozzá. Menjünk Jézushoz, és imádkozzunk hozzá, és ő segíteni fog. És őszinte hittem, mondom, mondd el te is, amit gondolsz, én is elmondom, kérjük a segítségét, és meglátod, lesz erőd. És ez történt. Imádkoztunk, és volt ereje megtenni, mondom, most már lesz erőd megtenni. Nagyon köszönöm, kedves vagy. És akkor van ereje. És emlékszem rá, amikor ez történt egy alkalommal, csak azért mondom, hogy ezt jegyezzétek meg, hogy ez a megoldás, hogyha a saját rossz kis természetetekkel szembe szeretnétek szállni. Emlékszem rá arra a kisfiúra, akinek a legnagyobb problémája volt az, hogy nem akar tanulni nyáron, hogy legalább a tanév kezdete előtt egy kicsit felfrissítse az elmúlt évnek a dolgait. Egyszerűen képtelen volt rá, de amikor imádkoztunk, könyörögtünk érte, ő is, mi is, akkor képes lett rá. És akkor abba hagytuk az imát, és azt mondtam, most már képes vagy rá, hogy megtedd. Bátran, indulj el, és ott a szemünk előtt oda ment az anyukához, és azt mondta, hogy anyu, akkor mondd meg, hogy mit tanuljak, akkor tanulni fogok. És abban a pillanatban oda mentünk hozzá, megöleltük, és azt mondtuk, hogy látod, győztél. Győztél. Ez a győzelem. Amikor le tudod győzni a saját akaratodat azért, hogy az anyunak, apunak kedvezzünk. Ezeket a gondolatokat szerettem volna elmondani, gyerekek, gondoljátok ezt át, és éljetek ezzel a hatalmas kiváltsággal, hogy Jézusban minden jóra van erőnk. Kedves testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliuma 5. fejezeténél. Lukács evangéliuma 5. fejezeténél, amikor megnyitjuk a Bibliánkat, Jézusnak egy különleges cselekedetéről és az apostoloknak egy különleges cselekedetéről olvasunk itt, amelyből egy mozzanatot szeretnék majd kiemelni. Tehát az 5. fejezet első versétől olvasom. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott 2 hajót állani a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta néki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Még szeretnék egy igét felidézni Márk evangéliuma 1. fejezet 19. verséből. Ha nem is keresitek ki, én felolvasom, mert kiegészíti a történetünket. Ott szintén a tengerbe hálót vetettek a tanítványok, és utána pedig a 18. verstől olvasom. bocsánat, 19. vers elég lesz, és onnan egy kevéssé előbb menve látta Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgették. Ez a történet nagyon szép történet, felemelő, és nagyon sok tanulságot rejt magában, de én nem szeretném ezt a történetet most elemezni. Egyetlen egy mondatot, sőt, igazából egyetlen egy kifejezést szeretnék kiemelni, ami a mai témánk lenne, a hálómosás. A hálómosás. Ugyanis nem tudom, melyikötök volt már külföldön, vagy olyan helyen, ahol haláztak, akkor nem tudom, mit tapasztaltatok, amikor egy halász hajó mellett mentetek el, és szemléltétek a kifogott zsákmányt, illetve a hálókat. Hát hogy nézett ki egy ilyen háló? Nem tudom, voltatok így tengerparton valakik, akik így megfigyeltétek, hogy a halászat után, amikor kihúzzák a hálót, akkor hogy néz ki? Tessék, mondjad bátran. Hát egy kicsit koszos, igen. Mik vannak a hálóban, a halakon kívül? Hínár például. Különböző szennyezőanyagok. És azért érdekes ez, mert én nagyon sokszor, amikor ilyen helyzetbe kerültem az életemben, hogy voltam ilyen mediterrán vidéken, és ott a hálókat nézegettem, meg a zsákmányt, beszélgettem a halászokkal is, és egyetlen dolgot sosem láttam. Azt láttam, hogy kiveszik a halakat, hogy kiszortírozzák, csak húzzák a hálót, ugye mindig kinyitják, kiveszik, esetleg, hogyha egy hínárt lát a halász, vagy egy botot, vagy látom bakancsot, meg nem tudom mit a hálóban, ugye elképesztő dolgokat, akkor kidobálták, és húzta tovább, és tette ki a zsákmányt, de egyetlen egy esetet sem láttam, hogy a hálókat mosták volna. Olyat sem nagyon láttam, hogy kötözgették volna, és itt ez azért érdekes mozzanat, mert Jézus egy olyan hajóhoz ment, ahol mosták a hálókat. És ha tovább gondoljuk ezt a mozzanatot, ezt a hálómosás mozzanatot, akkor eszünkbe juthatnak különféle bibliai igék, hogy mit mond még a Biblia a hálóról, mit jelképez a háló. Nem tudom, emlékeztek? Mihez hasonló Isten országa? A gyalomhoz, ami magyarra fordítva hálót jelent. Háló. A hálóhoz hasonlít Isten országa. Aztán amikor Jézus beszélt arról, hogy az ő országa hogyan s mi módon jön el, akkor azt is mondta, hogy az Isten országa ti bennetek van. És azt is látjuk, hogy ez a háló az, ami az Isten országa hasonlít a hálóhoz, ami mindenféle fajta embert összefogott. Tehát a háló fogásra is képes. Tehát kik fogják az embereket a földön, kik azok, akik összegyűjtik? Hát az Isten népe. Az Isten egyháza. Akik személyekből állnak, és ahogy a hálót szemléljük, úgy elképzeljük magunk előtt, hát ti is lelki szemeit előtt láttok egy hálót, akkor van egy ilyen kötés, egy csomó, és a csomóból fölfelé is, jobbra is, balra is, lefelé is elágazások vannak, és egy következő szemhez kapcsolódik. És így egymáshoz kapcsolódnak a szemek, és a háló, egy épp háló, az fogásra képes, és egy tiszta háló, meg még inkább. Mert hogyha nagyon piszkos a háló, mindenféle lerakódások vannak rajta, akkor annyira szembetűnő egy halnak is, hogy hát esetleg elkerülheti azt a hálót, nem beszélve arról, hogyha lukak vannak rajta, vagy nagy szakadások, halászemberek mondták, a hal mindig megtalálja a lukat, pont ott esik ki, fickándozik, ugye? És ott csúszik ki a hálóból. Hát erről szeretnék beszélni és gondolkodni veletek, hogy vajon mit is jelent ez, mit jelenthet, és milyen üzenetet rejt számunkra az a mozzanat, hogy Jézus egy olyan hajóhoz ment, ahol mosták a hálókat. És emlékezzünk rá, a végén aztán a célt is megfogalmazza, hogy a tiszta hálóval rendelkező apostolok aztán kivetették a hálóikat a fogásra, és halaknak nagy sokasságát kerítették be. Elérte a célját a hálómosás, és eredményes volt. Ez a sok-sok minden, ami a hálóban lehet, és nem tisztítja ki a halász, ez bizony eléggé kellemetlen szagot áraszt, hogy finoman fejezzen ki magamat. Egy ilyen hajó mellett elmenni, egy ilyen háló mellett elmenni elég kellemetlen szagot áraszt, És hát, hogyha arra gondolunk, hogy az emberi kapcsolatokra nézünk, hogyha nem mossuk a hálóinkat ki, az emberi kapcsolatainkat, az összeszövődő kapcsolatainkat, hát akkor az sem az élet illatát árasztja, hogy finoman fejezem ki magamat. És kedves testvéreim, erről szeretnék szólni nektek, és közösen gondolkodásra hívni benneteket, hogy a háló mosása és az emberi kapcsolatainknak az ápolása milyen nehéz dolog és nem könnyű dolog. Talán emlékeztek arra, amit az elmúlt Isten tiszteleten tartottam a fa jelképén keresztül a folyóvíz felé bocsátott gyökerekről, amikor erről szóltam, akkor ott a víznek a jelképét azonosítottuk, hogy mit is jelképez a víz? Minek? Vagy kinek a jelképe a víz? A Szentlélek jelképe. És az a gyökér, ami átmosódik és növekszik, az a Szentlélek által mosódik át és növekszik, és a víz jelképe szintén azt fejezi ki, hogy a víz által moshatjuk a hálót, a Szentlélek jelenléte által tisztíthatjuk meg emberi kapcsolatainkat, amelyek sokszor fertőzöttek, betegek, nehéztelésektől, konfliktusoktól, lerendezetlenségektől, megbeszélések hiányától terhes és szennyezett. Ezért kell mosnunk a hálóinkat, ezért tanít bennünket arra a Jóisten, hogy tisztán tartsuk a hálót, mert csak akkor remélhetünk igazi nagy fogást. Akkor lehet a háló alkalmas arra, hogy bekerítse a halaknak nagy sokaságát. A Nagy Orvos Lábnyomán című könyvünkben van egy külön fejezet a kapcsolatainkról. Az elmúlt hetekben sokszor olvasgattam ezt a fejezetet, ma reggel ismét elolvastam, és úgy megdöbbentem azon, hogy milyen mélyre hatol a szerző, a prófétanő, hogy az emberi kapcsolatok megtisztítása mennyire nehéz és mennyire ellentétben van a mi saját természetünkkel. Néhány gondolat az elejéről. Az életben minden társulás önuralmat, türelmet és megértést igényel. Természetünk, műveltségünk, szokásaink mások, mint a másik emberé, és ezért meglátásaink is eltérőek. Különbözőképpen ítélünk. Az igazság értelmezésében, a viselkedés megítélésében nem mindig értünk egyet. Nincs két ember, akivel mindig ugyanaz történik. Az egyiknek mások a próbái, mint a másiknak. Amit az egyik ember könnyű feladatnak tart, az a másiknak mérhetetlenül nehéz és bonyolult. Az emberi természet olyan esendő, olyan tudatlan, olyan tévedő, ezért legyen mindenki óvatos mások megítélésében. Alig ha tudjuk, hogy tetteink miként hatnak másokra. Lehet, hogy annak, amit teszünk vagy szólunk, nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, de ha szemünk megnyílna, látnánk, milyen súlyos, jó vagy rossz következményekkel járnak tetteink és szavaink. Ez az emberi kapcsolatok hálójáról szó. Emberi kapcsolatokban élünk, emberi viszonylatok vesznek bennünket körül, és ezeknek a tisztántartása elemi következménye, elemi követelménye kell, hogy legyen, hogy Isten szolgái, gyermekei lehessünk, és elvégezhessük a feladatunkat, amiket Isten ránk bízott. Hogyan tudjuk tisztítani a hálót, kedves testvéreim? Mit gondoltok? Mivel lehet tisztítani, kötözgetni a hálót, az elszakadt hálót? Mi az, ami segít, hogy rendbe tegyük a hálót? Nincs gondolat? Hát őszinte beszélgetések, megbeszélések, egy problémának a felvetése, kitisztázása, végigbeszélése. A fiatalokkal is most is, meg az elmúlt héten beszélgettünk így az emberi kapcsolatokról, itt is, és nagyon örültem ennek a beszélgetésnek, igazán tartalmas volt, és elmondták, hogy ők hogyan próbálják rendezni a nehézségeket, konfliktusokat munkahelyen, iskolában, baráti körben. Nem könnyű. Nem könnyű megbeszélni valamit. Sokszor nem is lehet megbeszélni, vagy nincs mód rá megbeszélni. De bennünket arra tanít Krisztus, hogy a dolgainkat őszintén, ha megbeszéljük, akkor van lehetőség arra, hogy egymást jobban megértsük, még akkor is, ha esetleg nem értünk egyet. Emlékszem rá egy egyszerű tapasztalatra, amit nagyon sokszor átéltem, hogy beszélgetünk valakivel, és ő mond valamit, és mi próbálunk arra reagálni, és aztán ő mondja, hogy de ő nem is ezt akarta mondani. És mi arra reagáltunk, amit ő nem is akart mondani. És aztán emlékszem rá, még a főiskolán tanultuk Végi Józsefnek az óráin, hogy ilyenkor egyszerűen egy gyakorlati tanácsot érdemes követni, hogy kérdezzünk vissza, hogyha ő valamit elmond, valami problémát, vagy esetleg nehézséget, vagy egy kérdést, hogy jól értem, ezt akartad mondani, mielőtt még reagálnánk rá. És akkor kiderülne az, mint ahogy például nemrég pont egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy megkérdeztem valakit, hogy jól értem, ezt akartad mondani? És azt mondta, hogy nem, nem ezt akartam mondani. Na, akkor nem jól értettem meg, akkor mondd el, hogy mit akartál mondani. Még egyszer neki rugaszkodott és elmondta. És emlékszem többen, na elég nehezen tudtuk megérteni, hogy mit is akar mondani az illető, és miután megértettük, akkor ezt akartad mondani, és ő azt mondta, igen, ezt akartam mondani, akkor már tudtunk rá reagálni. De ha előtte reagáltunk volna, akkor minden bizonnyal eltévesztettük volna. És ebből csak egy újabb konfliktus lett volna. Tehát nem kis dolog ez, alázat szükséges ahhoz, hogy tudjunk valamit megbeszélni, hogy a másikat különnek tartsuk magunknál, hogy ne legyen bennünk versengés vagy fölülkerekedési vágy, hanem tisztelettel, hogy olyan szépen mondja a Római Levél 12. fejezetében az ige, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Olyan kifejező ige, gyengédség és tiszteletadásban egymást megelőző magatartás. Ha nem beszéljük meg a dolgainkat, akkor azok elmérgesednek. Ahogy a hálóba benne marad egy pikkely darab, egy rákláb, kiteszik a napra, a levegőre, vagy vizes közegben van, az elkezd ott erjedni, elkezd ott kellemetlen illatot árasztani, és így van ez az emberi kapcsolatainkban is. Ha valamit nem rendezünk le, nem tisztázunk ki, ott marad. Ott marad 5 évig, 10 évig, 1 évig, 1 hónapig, 1 hétig, vagy élete végéig annak a kapcsolatnak, és az nem jó illatot áraszt. Ez a háló nem tiszta. És mi Krisztus követők nem engedhetjük meg magunknak, hogyha őt akarjuk követni, hogy ilyen dolgok legyenek a mi hálóinkban. Ezeket meg kell beszélni, ki kell tisztázni, felszínre kell hozni. Nagyon sokszor még azon az áron is, mint ahogy láttam ilyen helyzeteket, nem egyszer és nem kétszer, sőt résztvevője is voltam, hogy mondjuk 10 évig, 12 évig valami nem tisztázódott le. Egy fél évvel ezelőtt kerültem én is egy ilyen helyzetben az ország túlsó felén, amikor valaki elmondta, hogy ő 12 évvel ezelőtti sérelme micsoda feszültséget okozott, és úgy jött ki belőle egy adott szituációban, hogy robbant. Olyan volt, mint egy vulkán. Hát nem csoda, hát 12 évig nyomták le a kupakját annak a vulkánnak, ugye? És egyszer csak kapott egy kis rést, egy kis lehetőséget, akkor... Hát és ez a robbanás nem éppen kellemes volt. Olyan szavak és olyan magatartásformák kísérletében, amelyek nem éppen példamutatóak. Na de hát, ha benne volt, hát kijött. És ekkor tudtunk róla beszélni. És emlékszem rá, hogy mondta, hogy mondtam neki, hogy de hát 12 évig vártál ezzel. 12 évig. És akkor beszéltük a dolgokat meg, és kiderült, hogy nem is egészen úgy volt a dolog, ahogy ő megélte, vagy hogy benne maradt, mert nem jutottunk el odáig, hogy azokat a helyzeteket más emberek szemszögéből is megvizsgáljuk. Ez nagyon szomorú. És látszott, mondom, 12 évig emésztett téged egy probléma. És azzal önmagadat is tetted tönkre. Ez nem jó. És hát persze Krisztushoz járultunk, megbeszéltük és feloldottuk a helyzetet, de láttam azt a mérhetetlen rontást, amit ez okozott, ha nincs megbeszélés, ha nincs kitisztázás, még azon az áron is, hogy esetleg nem kedves szavak, vagy nem éppen példamutató indulatok jönnek felszínre, de egyszer már jöjjenek elő, hogy akkor tisztázzuk ki, hogy az a salak egyszer kimenjen onnan, kiégjen a ruhamosóknak lúgjával, ugye? És szabaduljunk meg tőlük, hogy szabadok lehessünk a tehertől, a szennyeződéstől, hogy a hálónk tiszta legyen. Mert különben nem végezhetjük el a célunkat. A másik nagy kérdés, amit megfigyeltem, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra egy emberi kapcsolatban, vagy egy gyülekezeti helyzetben, hogy körbejárjuk a problémákat 20-szor, 30-szor, hosszú időnkön keresztül, beszélünk a problémáról, és csak beszélünk a problémáról, és semmilyen megoldás nem születik. Ez nem bős dolog, és nem erre mutat nekünk példát például ez a fejezet, hanem arra, hogy a megoldás felé tekintsünk. Ne állandóan a problémát nézzük, hanem a megoldást. És őszintén mondjuk el egymásnak, hogy kinek milyen megoldási javaslata van, és egyezzünk meg, próbáljunk egyességre jutni a megoldási javaslatot illetően. Nem könnyű dolog. Alázatot igényel, a másikra tekintést, azt a magatartást igényli, amit olyan példamutatóan mond el nekünk a Filippi levél második fejezete, az első verseket idézem. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Itt az indulat szó a fronézis, lelki állapot, gondolkodásmódot jelent. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ez olyan csodálatos gondolat. Hogy egy olyan magatartást, egy lelkületet tárít fel a Jóisten előttünk példaként, mert Jézus így cselekedett, amiben nem a másik fölékerekedés, vagy a másiknak a lenyomása, vagy megalázása a cél, hanem valahogy a megértése és az elhordozása, a másik különbnek tartása, hogy igazán érteni akarnánk, hogy mit is akar mondani, mert minden bizonnyal jó szándékkal gondol az ember dolgokat, még ha esetleg nem is teljesen úgy van, de nem kérdezhetjük még a szándékát a másiknak. Minden bizonyal jó szándék van a háttérben, és segítő szándék, de lehet, hogy mégis tévedésbe került az emberi vágány, az emberi gondolkodás. És ezért csodálatos dolog, amit a Biblia tanít példabeszédek könyvében, hogy sok tanácsos által áll meg az Isten népe, hogy sokan tanácsoljanak, gondolkodjanak. És hogyha egy közösség eljut egy gondolkodásmódra, akkor azt tényleg, hát tehetsük tiszteletbe, gondoljuk át, hogy vajon most akkor hogyan tovább. Természetesen nagyon nehéz egyforma látásmódra jutni. Ahogy mondta Ellen White is, hogy annyira különbözőek az emberek, hogy már két ember sem lát dolgokat egyformán, hogy az mégis a helyén legyen, ahhoz nagy alázat kell, mert a hitelveinket nem szabad feladni, és nem is erre kér bennünket az Isten. De a másik, vagy a magunk igaza, ami nem a hitelveinket érinti, azt tiszteletben kell tartanunk, és még ha különbözőképpen látunk is, el kell fogadnunk egymásnak a különbözőségét. Nem szabad semmilyen valóságos vagy vélt sérelmünk miatt bosszankodnunk. Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn, ami rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az, amit énünkön aratunk. Ez a legnehezebb. Nekem is. És hogy megfigyeltem a beszélgetésekben, emberi kapcsolatoknál, mindannyiunknak nagyon nehéz. Mert szembeszállni a saját természetünkkel, úgyhogy legyőzzük, és ezt a tanácsot, amit most idézek, betartjuk, hát ehhez tényleg az kell, amit a gyerekeknek mondtam, csak Krisztus erejével lehet. A következetes élet, az elnéző türelem, az ingerléssel szemben is nyugodt lelkület, mindig a legmeggyőzőbb érv és a legkomolyabb vonzerő. Ez az egy mondat a szívünkbe vésődne. A következetes élet, az elnéző türelem, az ingerléssel szemben is nyugodt lelkület, mindig a legmeggyőzőbb érv és a legkomolyabb vonzerő. Emlékszem, egyszer egy előadáson voltunk, és az előadót a hátsó sorból valaki egy ilyen bekiabálással, nem is akarom mondani, hogy mit kiabált be, mert trágár szó volt, bekiabálta, hogy ez, amit mond, ez nulla, semmi, bolondság. Három-négyszáz szempára előadóra szegeződött, értitek? És mindenki azt figyelte, na most mi lesz? Hogy fog válaszolni? És ezt gyakorolta. És igazából nem reagált, hanem mintha rezzenéstelen kova arcot, mint ahogy Jézusról olvassuk, hogy olyan tettem képemet, mint a kova, nem reagált, ment tovább a gondolatmenetben, úgy állt a levegőben az a le kijelentés. Eltelt egy 5-10 perc, már szinte majdnem mindenki elfelejtette, hogy mi is volt ott, amikor egyszer csak néhány bölcs szót mondott, és nem visszaszúrt, hanem mindenki tudta, hogy ez erről szól. Most válaszolt. És ott volt a helyén, mint aranyalma ezüstányom. És nagyon sok ember, akivel utána beszélgettem, azt mondták, hogy ez volt számukra a legmeggyőzőbb. Hallgathattak nem tudom hány óra előadást, de ez volt a legmeggyőzőbb érv, hogy ez az ember Krisztussal együtt jár. Mert az ingerléssel szemben is nyugodt maradt, testvéreim. Hatalmas nagy dolog ez. Hatalmas nagy dolog ez. A legnagyobb ellenségünk az én, amikor Jézus azt mondta, hogy aki megtagadja magát, az énjét, az őrzi meg az életét. És ezzel, ezt kell gyakorolnunk, nagyon nehéz, mert az emberi természet esendő, az emberi természet ingerléssel reagáló. A fiatalokkal megbeszéltük, megkérdeztem, amikor ingerül szóra, bántásra, gúnyolódásra, ugyanúgy válaszoltatok, ki tudtatok meggyőzni vele? Egy példát nem tudtak elmondani, hogy valahogy sikerült volna meggyőzni. De ezzel, amit most elmondtam, ezzel meg lehet győzni embereket, és el lehet némítani, mert ez annyira ellentétes az emberi természettel, hogy megkérdezik, hogy honnan van ez a te erőd? Vagy hol az a forrás, amiből te merítesz? És akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a bárány vérében mostuk meg a mi ruhánkat, a mi hálónkat, a bárány vérében mostuk meg, és ezért tiszta ez a háló, és ezért az ingerléssel szemben nyugodtak tudunk maradni. Nem emberi erővel, hanem Krisztus erejével. Kedves testvéreim, én szívem mélyből kívánom nektek, hogy ápoljuk a mi hálónkat, vigyázzunk a mi hálóra, tisztítsuk a mi hálónkat, tudjunk megbocsátani egymásnak, bocsánatot kérni egymástól. Elég ritkán fordul elő közöttünk a bocsánatkérés. Előfordul, de elég ritkán. Megbeszélni, konfliktusokat kezelni, kitisztázni, kimosni azt a hálót, megkötni azt a hálót, a szeretet vigasztalásával. Olyan szépen mondja a Galata levélben Pál apostol, hogy atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkében, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A szelídség lelkében. Micsoda művészet ezt szeliden fedni. Úgyhogy ne azt érezze a másik, hogy én most le akarom torkolni, meg akarom alázni, le akarom leplezni, lehúzom róla a vizes lepedőt, most aztán megmutatom, hogy milyen vagy, hanem egyszerűen a mentő szándékkal. Ahogy egyikőtök is a fiatalok elmondta az, hogy volt egy fiú a környezetében, aki tényleg ilyen kirívó magatartással, mondhatnám rasszista stílussal ingerli a környezetét, hogy egy lekicsinlő, egy megalázó, odaszóló megjegyzéssel nem lehetne őt meggyőzni, de hogyha például azt kérdeznénk egyszer tőle, vagy oda mennénk hozzá, és azt mondanánk, hogy hát úgy érdekel, ahogy te gondolkozol, mert nem egészen értem, és vannak úgy kérdések bennem, hogy te miért így gondolod, úgy szívesen meghallgatnálak. Nem tudom, érzékeljétek, hogy ez egy olyan megközelítés lenne, hogy nem rögtön a kihúzott kard és a másikba beleszúrni, hanem tényleg érdekel? Igen, érdekel. És akkor, hát akkor hogy is van ez? És akkor már lehet, hogy lehetne. Hát én ezt másképp látom. És te miért látod így? És én miért látom úgy? És akkor lehetne a dolgot oldani, és esetleg még lehetne rajta segíteni is. Hogy abból a rossz látásmódból, abból a beteges gondolkodásmódból kigyógyítsuk őt. Ez tényleg művészet. Így írja Ellen White. Ez a legnagyobb művészet az emberi kapcsolatokban. A hálót mosni, kötözgetni. Mert testvéreim, egy le nem rendezett kapcsolatrendszer olyan, mint a gonosz háló. Nem tudom, tudjátok, hogy van a Bibliában a gonosz hálónak a képe? Tegnap este bukkantam rá, a Prédikátor könyve 9. fejezet 14. versében olvasom. Azt mondja, hogy mert nem is tudja az ember az ő idejét, mert ha megfogatnak a gonosznak idején, mint a halak, a gonosz hálóban. A gonosz hálóban. Nagyon sok ember belefogad, belegabajodik egy gonosz hálóba, egy rossz társaságba, egy rossz kapcsolatrendszerbe. Peti sokat mesélhetné erről, gondolom, ugye? És annan hogyan lehet kigabajodni? Nem tudom, láttatok-e már hálóban halat, mert én láttam, amikor egy hal egy hálóba belegabajodott, de úgy, hogy a feje, az uszonyai átfűződve, befeszedve, amikor kettévágva, hogy volt olyan eset, hogy ezt a saját szemmel látta, hogy fogta a halász a ollót, és kivágta a hálót, hogy ki tudja szabadítani azt a halat. Hát tényleg, amit a Sámsonnal kapcsolatban szoktunk mondani, hogy a gonosznak köteleivel kötöztetik meg az ember ilyen esetben, hogy szinte ki se lehet onnan szedni. Ez egy iszonyatos megkötözöttség a gonosz hálóban vergődés. Hát mi ne ez legyen, hanem mi azt az utat kövessük, amit olyan szépen mondott Jézus, hogy arról ismerek benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Erről ismeri meg a világ. Az egymás közötti szeretetnek egy légköre van, kedves testvéreim. Egy derűt, egy bátorítást és egy bizalmat sugárzó légköre. Érdemes megvizsgálni magunkat, vagy a mi gyülekezetünket, hogy van-e ilyen légkörünk, hogy egy feloldott, derűs, bátorító, előrelendítő, bizalomteljes légkör, ahol nyugodtan meg lehet problémákat beszélni, ahol nem szigetelődnek el emberek egymástól. Jézus abba a hajóba ment, ahol mosták a hálókat. Ezt a dolgot, ezt a törvényt különben felfedezték már költők is. József Attila olyan gyönyörűen mondja, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Nekünk szükségünk van egymásra, szükségünk van a testvéri kapcsolatokra, szükségünk van a kiegyengetésre, a tisztázásra. Azt írja itt Ellen White ebben a fejezetben, hogy szinte soha nincs olyan, hogy egy ember minden részletét megértené egy dolognak. Ezért szükséges nekünk arra, szükségünk van arra, hogy egymás gondolatai által csiszolódjon ki egy helyzet vagy egy probléma. Egy megoldás. Mert szinte soha nincs olyan, hogy egy ember minden tisztán látna, hanem azt tanítja, hogy nekünk szükségünk van közösségi létre. A háló olyan szépen kifejezi, hogy egy hálónak tulajdonképpen minden irányban van egy kapcsolatrendszere, és ez egymással összefügg. Nagyon sokat segít és tanít bennünket ez a gondolkodásmód. Zárásként szeretném nektek felidézni a fejezet végén lévő bekezdést, ami a célját is megfogalmazza ennek a tisztításnak. Azt mondja, a kereszténység a társas kapcsolatok útján lép érintkezésbe a világgal. Mindazoknak, akik mennyei világosságot kaptak, fényt kell árasztaniuk a jobbik utat nem ismerők sötét ösvényére. A Krisztus lelke által megszentelt közösségi befolyásunkat fel kell használnunk arra, hogy embereket Krisztushoz vezessünk. Nem szabad Krisztust sóvárgott, szent és drága kincsként szívünkbe rejteni, és a kincsnek csak egymagunk örülni. Krisztusnak azzá kell lennie bennünk, mint az a forrás, amelyből az örök élet vize fakad, hogy felüdítse mindazokat, akikkel érintkezünk. Szeretném megemlíteni egy pozitív, meg egy negatív példát zárásként. Egy negatív példa. Itt Dunántúlon volt egy gyülekezet felújítás, messze tőlünk. És ebben a gyülekezet felújításban szinte mindenki mindenkivel összeveszett. De olyan feszültség támadt, hogy komolyan felvetődött, hogy feloszlatják a gyülekezetet. Mindenki jobban tudta azt, hogy mit kell csinálni, és úgy megharagodtak egymásra, mert nem úgy csináltak, aztán mégsem, hogy egy óriási feszültség támadt ebből. És emlékszem rá, hogy fél évnek, egy évnek, két évnek is el kellett telni, míg ez az egész óriási feszültség gomolyag valahogy feloldódott, de nem is tudom, a mai napig teljesen kitisztázódott-e minden. Nagyon szomorú volt ezt látni. Egy gyülekezet felújítás. Pozitív példa. Ez nem közöttünk történt, ez egy másik közösségben történt. A lelkész mesélte el, hogy beszélt egy hasonló témáról, az emberi kapcsolatokról, egy helyen és a rendezésről, és azt mondta valahogy úgy, azt mondta, hogy nem tudta, hogy mi a helyzet, csak azt tapasztalta, hogy ahogy itt kint állt a szószéken, hát ő beszélt arról, hogy nem vagytok békében egymással, egyikötök itt ül, a másikotok ott ül, egymástól távol vagytok, nem beszéltek egymással, és így, hát így mutatott a kezével, de ő nem tudta, hogy valójában rámutatott emberekre, és megszólította őket, hogy ők tényleg azért ültek egymástól távol, mert sosincs kapcsolatuk, és feszültségben vannak egymással. És a Szentlélek azt indította el, hogy miután befejezte a szolgálatát, akkor kiment a helyi prédikátor a kötöbbiek elé, és azt mondta, hogy hallhattuk most Isten üzenetét, hát akkor most kezdjük ezt megvalósítani. Azt mondja, akkor kezdem én. És akkor fogta magát, oda ment az egyik testvérhez, és ott a nyilvánosság előtt azt mondta, hogy testvér, vétettem ellened, ezt és ezt tettem, így és így szóltam, ez helytelen volt, szeretnék itt mindenki előtt bocsánatot kérni, mert körülbelül mindenki tudja ezt a problémát. És bocsánatot kért. Az a testvér fogta magát, elment a következő testvérhez. És képzétek el, másfél órán keresztül erről szólt a gyülekezeti együttlét, hogy mindenki megbeszélte mindenkivel a problémáját és a nehézségét, és kimosták a hálót, és kitisztították a hálót. Nem tudom, ti ismertek olyan bizonyságtételt, ami erről szól? Ellen White-nak van ilyen bizonyságtétele, nem is egy. Én kettőt ismerek, aminek ez a címe, hogy ez történhetett volna, ha jól emlékszem. És sajnos még nem nagyon láttam olyan esetet a mi köreinkben, hogy ez megtörtént. Ez csak feltételes módban van, ez történhetett volna, hogy minden testvér minden testvérrel rendezi a problémáját és a helyzetét, és kitisztul a háló, és akkor valósulhat meg ez, hogy menj ki és vesd ki a hálót a fogásra, és a halak sokassága miatt szakadozott a háló. Kedves testvéreim, szívem mélyéből kívánom, hogy mi ilyen hálók legyünk, hogy tisztítsuk a mi hálónkat, itt valami kis közösségünk, itt vagyunk, nem mi választottuk meg az embereket, Isten hozta ide a testvéreinket, mindannyiunkat, barátainkat, gyerekeket, fiatalokat, hogy tisztítsuk meg ezt a hálót, legyünk ezért hálásak, hogy nekünk van egy ilyen csodálatos lehetőségünk, hogy emberi arcokban, emberi szeretetben és igazságban megfürödhetünk és megtisztulhatunk egymás által. A záróige a zsidókhoz írt levél utolsó fejezetéből való, az utolsó versek, a 20-21. vers így szól. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. A juhoknak nagy pásztora, az örök szövetség vére által tegyen benneteket készségessé minden jóra, hogy ezt cselekedjétek. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket a te ígéden keresztül, a te prófétád szavain keresztül. Rávilágíts Istenünk a mi problémánkra, talán a mi legnagyobb problémánkra, az énünk uralmára, az emberi kapcsolataink rendezetlenségére. Istenünk, szeretnénk Krisztustól erőt nyerni, bátorítást, hogy mi is megmossuk a mi hálónkat, kimossuk a mi életünket, az emberi kapcsolatainkat megtisztítsuk. Hiszen mi más lehetne a te legnagyobb bizonyságtételed ebben a világban, mint ahogy Urunk mondta, hogy ha látják rajtunk az emberek, hogy szeretjük egymást, hogy megbocsátunk egymásnak, hogy közösséget alkotunk, hogy számíthatunk egymásra, és ahogy az énekben énekeltük, Istenünk, hogy még egymásért az életünket is oda tudjuk adni. Istenünk, könyörögve kérünk, emelj ki bennünket ebből az állapotból. Add Istenünk, hogy nekiálljunk a háló mosásának, hogy tudjunk őszintén beszélgetni egymással, szeretettel, szeliden, hogy tudjunk egymásnak megbocsátani, bocsánatot kérni, kitisztázni helyzeteket, végigmenni dolgokon, semmit sem erőltetni, hanem a szelídség lelkével, ahogy a pecsétnyomó rányomódik a pecsétre, az agyagra. Istenünk, olyan szeliden próbáljunk egymásra hatni, és el tudjuk fogadni egymást szeretetben, még ha különbözőképpen látunk is. Olyan nagy szükségünk van, Krisztusunk, a te látásodra, a te hallásodra. Könyörögve kérünk, szenteld meg a mi érzékeinket, a mi gondolkodásmódunkat, akaratunkat, hogy így akarjunk egymás felé tekinteni. Hiszen mi más lehetne bizonyság ebben a világban, és mi lehetne a lelki békének és a tiszta hálónak a titka, ha nem ez, hogy Krisztus vérében mossuk meg magunkat.
Köszönjük, Istenünk, hogy bizalommal tekinthetünk rád, ezt az emberileg lehetetlennek tűnő feladatot a te szent erőddel megvalósíthatjuk. Jézusunk által. Amen.